From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, second.
Ezt az ülés Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Kedves fivérek és nőtestvérek, szeretettel köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának negyedik ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnökül engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik rádión, televízión, interneten vagy műholdas közvetítésen keresztül követnek bennünket világszerte. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános segédszervezeti elnökségeket, akik ma reggel velünk vannak. Ezen az ülésen a zenét a Tabernákulum kórus szolgáltatja. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Richard Elliot és Andrew Unsworth. A kórus a Mi az igazság című himnusza nyitotta meg az ülést, most pedig elénekli a Hajnal kél című himnuszt. A nyitóimát Marlin K. Jensen Elder fogja mondani, akit tegnap mentettek fel a 70-ek első kórumából, valamint egyháztörténészként betöltött szolgálatából.
Heavenly Father, we are grateful this morning to be gathered here.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy ma este összegyűlhettünk az általános konferenciára. Hálásak vagyunk ezért a csodálatos napért. Atyánk, nagyon köszönjük neked a belénk fektetett bizalmadat és a szeretetedet mindannyiunk iránt. És hálásak vagyunk, hogy elküldted hozzánk a te fiadat. Hálásak vagyunk, hogy ő legyőzte a halált, mely lehetővé teszi számunkra, hogy mi is felülkerekedjünk a bűneinken és a hibáinkon. Nagyon hálásak vagyunk azért a tervért, amit az életünkre adtál, és hálásak vagyunk a veled való kapcsolatunkért. Valamint hálásak vagyunk a házasságunkért, a családi kapcsolatainkért, és azért az áldásért, hogy a te egyházad és királyságod részesei lehetünk. Köszönjük neked, atyánk, hogy még a te evangéliumot korai szakaszában megalapítottad a konferenciák mintáját, hogy ezek által felemeltethessünk, és tanulhassunk, érezhessük a te lelkedet. Hálásak vagyunk a Tabernákulum kórus oly sok évi munkájáért, mely által a mi lelkünk is felemelkedhetett. Ma délelőtt ezen az ülésen azért imádkozunk, atyánk, hogy a te lelked megáldja mindazokat, akik ma beszélni fognak hozzánk, vagy énekelni fognak, és áldj meg bennünket, akik hallgatjuk majd, hogy tudjunk tanulni rólad és a te fiadról, Jézus Krisztusról. Segíts nekünk, hogy nagyobb vágyal legyünk, nagyobb vágy legyen bennünk arra, hogy megváltoztassuk az életünket a jobb felé, hogy jobban tudjuk szolgálni a fele barátainkat. Segíts nekünk, hogy fel tudjuk ismerni a körülöttünk lévő szükségleteit, és hogy eszközök tudjunk lenni a te kezedben, azok szolgálatában, akik magányosok, akik betegek, akiknek bármilyen szükséglete van, melyet csak te ismerhetsz. Ezekért imádkozunk, atyánk, és azért, hogy békesség legyen a földön, és hogy a mi munkálkodásunk által mások is megláthassák az evangélium igazságát, és dicsőíthessenek téged és a te fiadat. Ezeket az áldásokat kérjük most tőled, és ezzel nyitjuk meg a konferenciai ülést. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Most pedig hallgassuk szeretettel az első elnökség első tanácsosát, Henry B. Eyring elnököt. Őt a 12 apostol kóruma elnöke, Boyd K. Packer elnök követi. A beszéde után a kórus elénekli a hosszúnak tűnik-e az utazás című himnuszt. Az ének után a segítő egylet általános elnöke, Linda K. Burton nőtestvér szól hozzánk.
In the depths of his anguish, in Liberty Jail.
A Liberty börtön gyötrelmei közepette, Joseph Smith proféta így kiáltott fel: Ó Isten, hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtek helyedet fedi? Saját gyötrelmeink pillanataiban sokan érezzük úgy, hogy Isten messze van tőlünk. Azonban a sátor, mely látszólag az isteni segítség útjában áll, nem Istent fedi, hanem időnként minket. Isten soha nincs rejtve, de mi néha rejtve vagyunk, mert olyan motivációk sátra takar minket, melyek elvonnak minket Istentől, aki ilyenkor távolinak és elérhetetlennek tűnik. Ha legyen meg a te akaratod érzése helyére lépő saját vágyaink alakítják ki annak érzetét, hogy Isten sátor választja el tőlünk. Isten mindig lát minket, és mindig szólhat hozzánk, de talán mi nem vagyunk mindig hajlandók meghallgatni őt, vagy alávetni magunkat az ő akaratának és időzítésének. Az Istentől való elszigeteltség érzése eltűnik akkor, amikor gyermekibbé válunk ő előtte. Ezt nem könnyű megtenni egy olyan világban, ahol más emberek véleménye oly nagy hatással lehet a motivációnkra. De segíteni fog nekünk, a következő igazság felismerésében. Isten ott van a közelünkben, mindig érzékel minket, és soha nem rejtőzik el a gyermekei elől. Három éves unokám jól szemléltette az ártatlanság és alázatosság erejét, amely Istenhez köt minket. Családjával elment a utahi Brigham City templom nyílt napjaira. A templom egyik termében körülnézett, és azt kérdezte, anyu, hol van Jézus? Édesanyja elmagyarázta, hogy Jézus nem fogja meglátni a templomban, de a szívében érezheti a hatását. Eliza alaposan átgondolta édesanyja válaszát, és úgy tűnt, hogy kielégítőnek találja. Majd azt mondta, Jézus elment, hogy segítsen valakinek. Mondta le a következtetést. Eliza gondolatmenetét nem takarta sátor, és nem is homályosította el a valóságról való látását. Isten közel van hozzá, és ő is közel érzi magát ő hozzá. Tudta, hogy a templom az úrháza, de azt is megérti, hogy a feltámadt és megdicsőült Jézus Krisztusnak teste van, és egyszerre csak egy helyen lehet. Ha épp nem a házában tartózkodik, akkor felismerte, hogy máshol kell lennie. A szabadítóról alkotott ismeretei alapján tudta, hogy valahol bizonyára épp valami jót tesz atya gyermekeiért. Nyilvánvaló volt, hogy nem azért reméli látni Jézust, hogy ez a csoda megerősítse a létezését, hanem csak az ő iránta érzett szeretete miatt. A lélek ki tudta nyilatkoztatni gyermeki elméjének és szívének azt a vigaszt, amelyre mindannyiunknak szüksége van, és amire mindannyian vágyunk. Jézus Krisztus él, ismer minket, őrködik felettünk és törődik velünk. A fájdalom, a magány vagy zavarodottság perceiben nem kell látnunk Jézus Krisztust ahhoz, hogy tudjuk, tudatában van a körülményeinknek, és az a küldetése, hogy megáldjon bennünket. Saját tapasztalatból tudom, hogy Eliza élményét mi is megtapasztalhatjuk, bár már messze vagyunk a gyermekkortól. Szakmai karrierem első éveiben keményen dolgoztam azért, hogy nyugdíjig tartó professzori státuszt kapjak a Stanford Egyetemen. Úgy gondoltam, jó életet teremtettem magamnak és a családomnak. Közel laktunk a feleségem szüleihez, rendkívül kényelmes körülmények között. A világ normái szerint nagyon sikeres voltam. Ám lehetőséget kaptam rá, hogy elhagyjam Kaliforniát és a Riggs főiskolára menjek, az Idaho-i Rexburgbe. Az életutamra tervezett szakmai céljaim sátort is alkothattak volna, elválasztva engem a szerető atyámtól, aki jobban tudta nálam, hogy mit tartogathat még a jövőm. Abban az áldásban volt azonban részem, hogy tudhattam, bármilyen sikert is értem el addig a karrieremben vagy a családi életemben, az Isten ajándéka. Így hát gyermekként imában letérdeltem, és megkérdeztem, hogy mit évő legyek. Elmémben hallottam egy csendes hangot, mely azt mondta, az az én iskolám. Nem volt Istentől elválasztó sátor. Hittel és alázattal alávetettem akaratomat az övének, és éreztem gondoskodását és a közelségét. A Riggs főiskolán töltött éveim, melyek során Isten akaratának megismerésére és megtételére törekedtem, távol tartották tőlem a sátrat, és azt, hogy ne vegyem észre Isten tevékeny szerepvállalását az életemben. Mivel az ő munkáját igyekeztem végezni, közel éreztem magam hozzá, és biztosan tudtam, hogy ismeri a helyzetemet, és nagyon is törődik a boldogságommal. De akárcsak a Stanfordon, itt is kezdtek felbukkanni a világi motivációk. Az egyik egy vonzó állás ajánlott volt, éppen akkor, amikor 5. éven végére értem a Riggs főiskola rektoraként. Megfontoltam, imádkoztam róla, még az első elnökséggel is megbeszéltem. Barátságosan és kicsit viccesen feleltek, de egyáltalán nem foglaltak egyértelműen állást. Spencer W. Kimball elnök meghallgatott, miközben elmeséltem, milyen ajánlatot kaptam egy nagyvállalattól, és azt mondta, nos, Hal, ez jó lehetőségnek hangzik, és ha valamikor szükségünk van rá, tudni fogjuk, hol találunk. Tudták volna, hol találjanak, de a szakmai sikerekre irányuló vágyam alkothatott volna olyan sátrat, amely megnehezítette volna számomra, hogy megtaláljam Istent, valamint hogy meghalljam és kövessem azt, amire kér. Feleségem, aki érzékelte ezt, erősen úgy érezte, hogy nem szabad elmennünk a Riggs főiskoláról, azonban bölcsen kitartott amellett, hogy nekem kell erről kinyilatkoztatást kapnom. Így hát újra imádkoztam. Ez alkalommal kaptam útmutatást, egy hang szólt az elmémhez mondván, megengedem, hogy még egy kicsit itt maradj a Riggs főiskolán. Személyes ambícióim homályban vonhatták volna a valóság képét, és megnehezíthették volna azt, hogy kinyilatkoztatást kapjak. 30 nappal azután, hogy megkaptam az állásajánlat elutasítására és a Riggs főiskolán maradása vezető sugalmazott döntés áldását, átszakadt a Triton gát. Isten tudta, hogy a gát át fog szakadni, és hogy emberek százainak lesz szükségük segítségre. Engedte, hogy tanácsot kérjek, és engedélyt kapjak tőle, hogy a Riggs főiskolán maradjak. Csak ő ismerte minden okát annak, amiért szolgálatom még értékes lehet az egyetemen és a Rexburgben. Ott voltam tehát, hogy imában gyakran megkérdezzem mennyei atyámtól, mit tegyek azokért, akiknek otthona vagy vállalkozása károsodott vagy megsemmisült. Másokkal együtt órákon át dolgoztam azon, hogy a házakat megtisztítsuk a sártól és a víztől. Lehetőséget adott nekem lelkiségem növelésére az, hogy az ő akaratát szerettem volna megismerni és megtenni. Ez az eset egy másik módját szemlélteti annak, ahogyan akadályt emelhetünk Isten akarata megismerésének vagy irántunk érzett szeretete átérzésének útjába. Nem ragaszkodhatunk saját időzítésünkhöz, amikor az Úrnak megvan az ő saját maga időzítése. Azt hittem, elég időn át szolgáltam már Rexburgben, és sietve tovább léptem volna. Időnként, ha ragaszkodunk a saját időbeosztásunk szerinti cselekvéshez, az elhomályosíthatja ránk vonatkozó akaratát. A Liberty börtönben Joseph Smith proféta azt kérte az Úrtól, hogy büntesse meg azokat, akik Missouriban üldözik az egyház tagjait. Biztos és gyors elégtételért imádkozott az Úr, azonban azt felelte, hogy nem sok év múlva majd leszámol az egyház ezen ellenségeivel. A 121. szakasz 24. versében azt mondja, íme szemei minden cselekedetüket látják és ismerik, és gyors ítéletet tartogatok számukra annak évadjában mindannyiuk számára. Mert minden ember számára van kijelölt idő, azerint, hogy milyenek a cselekedetei. Eltávolítjuk a sátrat, amikor így érzünk és imádkozunk. Legyen meg a te akaratod, és a te időbeosztásod szerint. Az ő időbeosztásának elég hamar kell lennie számunkra, mert tudjuk, hogy csak is a legjobbat akarja. Az egyik menyem éveken át úgy érezte, hogy Isten sátrat borított rá. 3 gyermek fiatal édesanyja volt, és szeretett volna még több gyermeket. 2 vetélés után könyörgő imái egyre meggyötörtebbé váltak. A meddő évek múlásával kísértést érzett a haragra. Amikor a legkisebb gyermek is iskolába ment, úgy tűnt, mintha otthon a üressége gúnyolná azt, hogy ő az anyaságra összpontosít, és mintha ismerősei nem tervezett, sőt nem kívánt terhességei is ezt tették volna. Olyan elkötelezettnek és odaadónak érezte magát akárcsak Mária, aki azt mondta, imhol az Úrnak szolgálója. De bár szívében elmondta ezeket a szavakat, válaszként semmit nem hallott. Felvidításában reménykedve férje elhívta, hogy kísérje el őt egy kaliforniai üzleti útra. Míg a férje gyűléseken vett részt, ő egy csodaszép üres partszakaszon sétálgatott. A szívem majdnem megszakadt, és hangosan imádkozni kezdett. Most először nem újabb gyermeket kért, hanem isteni küldetést. Mennyei atyám, imádkozott, minden időmet neked adom. Mutasd meg, kérlek, mivel töltsem ki. Kifejezésre jutotta, hogy készen áll odavinni a családját, ahova csak menniük kell. Ez az ima a békesség váratlan érzését eredményezte. Biztosra áhítozó elméjét nem elégítette ki, de évek óta először megnyugtatta a szívét. Az ima eltávolította a sátrat, és megnyitotta a mennyek ablakait. Két héten belül megtudta, hogy gyermeket vár. Ez a gyermek még csak egy éves volt, amikor a fiammal, a férjével misszionáriusi elhívást kaptak. Mivel megígérte, hogy bármit megtesz és bárhová elmegy, félretette a félelmeit és az óceánon túlra vitte a gyermekeit. A missziós mezőn egy újabb gyermeke született egy misszionáriusi csere napján. A menny akaratának teljes mértékű elfogadása, ahogy azt ez a fiatal édesanyja is tette, elkerülhetetlen azon lelki sátrak eltávolításához, amelyeket időnként a fejünk fölé emelünk. Azonban még ez sem garantál azonnali választ az imáinkra. Úgy tűnik, Ábrahám szíve már jóval azelőtt helyén volt, hogy Sára megfogant volna Izsákkal, és elnyerték volna a megígért földet. A mennyeknek először még más célokat kellett volna valóra váltania. E célok között nem csak Ábrahám és Sára hitének megerősítése volt, hanem olyan örök igazságok megtanítása is, amelyeket a számukra előkészített földre vezető hosszú és kerülőkkel járó úton megoszthattak másokkal. Időnként hosszúnak, akár egész életen át tartónak tűnik az Úr késlekedése. Azonban mindig áldást eredményez. Nincs szükség magányos, bánatos vagy türelmetlen időszakokra. Bár az ő időzítése nem mindig egyezik a miénkkel, biztosak lehetünk abban, hogy az Úr betartja az ígéreteit. Azoknak közöttetek, akik most úgy érzik, hogy nehéz őt elérni, bizonyságot teszek, hogy el fog jönni a nap, amikor szemtől szembe látjuk majd őt. Miként most nincs semmi, ami eltakarna minket tőle, akkor nem lesz semmi, ami eltakarná őt a szemünk elől. Mindannyian személyesen ő elé fogunk állni. Unokámhoz hasonlóan mi is szeretnénk már most látni Jézus Krisztust, azonban biztos találkozásunk vele az ítélőszéknél örömtelibb lesz, ha először azokat a dolgokat tesszük meg, amelyek épp oly ismerté teszik számunkra őt, mint amilyenek mi vagyunk az ő számára. Ha szolgáljuk őt, hasonlóvá válunk ő hozzá, és közelebb fogjuk magunkat érezni hozzá. Azon nap közelettével, amikor semmi nem takarja majd el látásunkat. Ez a közeledés Isten felé folyamatos is lehet. Gyertek én atyámnak áldottjai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, tanítja a szabadító, azután elmondja, hogyan. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjú hoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ha megtesszük az atya gyermekeiért azt, amit elvárt tőlünk, akkor az Úr ezt neki tett kedvességként értékeli, és szeretetét és jóváhagyását érzékelve közelebb fogjuk magunkat érezni ő hozzá. Idővel olyanokká válunk, mint ő, és örömteli várakozással tekintünk majd az ítélet napjára. A sátor, mely látszólag elrejt benneteket Isten elől, lehet, hogy az emberek miatti félelem is a mások szolgálatára irányuló vágy helyett. Szabadító csak az motiválta, hogy segítsen az embereknek. Hozzám hasonlóan bizonyára ti is sokan féltetek már olyan valakihez közelíteni, aki megbántott titeket, vagy ártott nektek, amin időről időre láttam, amint az Úr meglágyítja a szíveket, a sajátomat is beleértve. Így hát kihívást intézek hozzátok, hogy félelmeiteket leküzdve az Úr nevében menjetek oda valakihez szeretetet és megbocsátást árasztva. Megígérem nektek, hogy ha így tesztek, akkor érezni fogjátok a szabadító iránta és irántatok érzett szeretetét. és ez nem fog messziről érkezőnek tűnni. Lehet, hogy ez a kihívás a családban vár rátok, vagy a közösségetekben, vagy az ország másik felén. Ám ha az Úr nevében mások megáldása céljából mentek, akkor ő látni fog, és megjutalmazza erőfeszítéseteket. Ha ezt elég gyakran és elég hosszú időn át megteszitek, akkor Jézus Krisztus engesztelése által változást észleltek majd a természetetekben. Nem csak közelebb érzitek majd magatokat ő hozzá, de azt is érezni fogjátok, hogy egyre hasonlóbbakká váltok hozzá. És amikor meglátjátok őt, amire mindannyiunk esetében sor kerül, olyan lesz ez számotokra, mint Moróninak, aki azt mondta, és most mindannyiótoknak búcsút intek. Nem sokára elmegyek, hogy Isten paradicsomában pihenjek, míg ismét újra nem egyesül lelkem és testem, és győzedelmesen elő nem hoznak a légen át, hogy a nagy Jehovának, az élők és halottak örök bírájának örömet adó ítélőszőke előtt találkozzam veletek. Ámen. Bizonságot teszek arról, hogyha hittel, alázattal és Isten akaratának megtételére irányuló vágyakozással szolgálunk, akkor a nagy Jehova ítélő széke örömet adó lesz. Látjuk majd szerető mennyei atyánkat és az ő fiát, miként ők látnak minket most, tökéletesen, tisztán és tökéletes szeretettel. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness.
Üzenetem most azoknak szól, akik valamilyen gyengeség vagy betegség miatt küszködnek, vagy bánat miatt, és valamilyen egyéb csüggedés gyötri őket.
1971-ben szövegkonferenciákat látogattam Nyugat-Szamoán, mely során Upolu szigetén meg kellett szerveznem egy új szöveget. Az interjúk után egy kis gépre szállva Szavai szigetére indultunk, hogy ott szövegkonferenciát tartsunk. A gépfal egyik füves mezején landolt, és úgy volt, hogy másnap délután visszatér, hogy újra Upolu szigetére vigye minket. Azon a napon, amikor vissza kellett térnünk, Szavairól esett az eső. Tudtuk, hogy a gép nem szállhat le nedves talajra, ezért a sziget nyugati végébe hajtottunk, ahol egy kora az átanyag volt valami kifutó pályaszerűség. Sötétedésig vártunk, a gép azonban nem jött. Végül rádión keresztül megtudtuk, hogy a vihar miatt nem tudott felszállni. Visszaüzentük, hogy hajóval is mehetünk. Úgy volt, hogy Mulifaunában valaki majd fogad minket. Szavai kikötőjéből elindulva a 12 méteres hajó kapitánya megkérdezte a misszió elnököt, hogy van-e zseblámpája. Szerencsére volt, és oda is ajándékoztuk neki. Az Upolu szigetétől elválasztó 21 kilométert igencsak háborgó vizeken tettük meg. Egyikünk sem vette észre, hogy vadtrópusi vihar tombol a szigeten, és mi egyenesen belehajózunk. Mulifaona kikötőjében szűk átjáró vezetett a szirt mellett. Az átjárót a part fölötti dombon, valamint egy alacsonyabban elhelyezett lámpa fénye jelezte. A hajót úgy kormányozták, hogy a két fénysugár egymás fölé essen, akkor biztonságosan át tudott haladni az átjárót övező veszélyes sziklák között. Aznap éjjel azonban csak egy lámpa világított. A kikötőnél várt minket két elder, de az átkelés sokkal tovább tartott, mint rendes körülmények között. Órákig figyelték, hogy látják-e jelét a hajónknak, de azután elfáradtak és elaludtak. És nem gyújtották meg a második, az alacsonyabban fekvő, lévő fényforrást. Ennek eredményeképpen nem volt egyértelmű, hol van a szirtek között átjáró. A kapitány amennyire csak tudta, a felső parti fény felé kormányozta a hajót. Miközben a legénység egyik tagja a kölcsönvett zseblámpát a hajó óránál feltartva sziklákat keresett. Hallottuk, amint a felcsapódó hullámok megtörnek a szirten. Ha elég közel mentünk hozzájuk, ahhoz, hogy a zseblámpa fényénél is lássuk őket, a kapitány őrülten hátra menetet kiáltott és visszatolatott, hogy aztán újra megpróbáljon rátalálni az átjáróra. Jó néhány próbálkozás után tudta, hogy ez így nem fog menni. Nem volt más hátra, mint hogy megpróbáljuk elérni a 64 kilométerre lévő Apia kikötőjét. A természeti elemek vad erejével szemben tehetetlenek voltunk. Nem emlékszem, hogy azelőtt láttam volna már ilyen sűrű sötétséget. Az első órában semmit nem haladtunk. Bár a motor teljes gőzzel pörgött, a hajó felküzdötte magát egy-egy hatalmas hullámhegyre, majd pedig kifulladva megállt a peremén, ahol a hajócsavarok egy pillanatra ki is emelkedtek a vízből. A hajócsavarok majdnem darabokra ráztak a hajót, mielőtt a másik oldal lesiklott volna. Mi karjainkat kitárva feküdtünk a raktér ponyváján, egyik oldalon kezünkkel kapaszkodva, a másikon a lábunkkal támaszkodva, hogy le ne sodorjanak a fedélzetről a hullámok. Mark Little Ford testvér elvesztette a fogást, és neki csapódott az alacsony vaskorlát. A fejét felhasította, de a korlátnak köszönhetően legalább nem sodródott le el. Végül sikerült tovább haladnunk, és a hajnal közeletével befutottunk Apia kikötőjébe. A hajók biztonsági okokból egymáshoz voltak kötve. Mélyen benyúltak a mólónál, és elállták az utat. Így hát átmásztunk rajtuk, miközben megpróbáltunk nem megzavarni a fedélzeten alvókat. Eljutottunk Peszegába, megszárítottuk a ruháinkat, és eljutottunk a Vail utaiba, hogy megszervezzük az új szöveket. Nem tudok, kik vártak ránk Mulifaunában, nem engedtem, hogy elmondják nekem. De ami igaz, az igaz, a kikötő alacsonyabban fekvő fényének hiánya miatt mindannyian odaveszhettünk volna. Van a himnuszosunk könyvünkben egy nagyon régi, alig énekelt himnusz, amely nagyon különleges jelentéssel bír számomra. Jelzőtűz, atyán kegyelme, életünk vad tengerén, de minket bízott meg azzal, gyújtsuk fényt a part mentén. Égjen lámpád a sötétben, küldj reményt a tengerre, egy szegény megfáradt hajóst fényet talán megmenthet. Tajtékzó bősz hullámok közt, sötét fogságban, oly sokan keresnek buzgón egy kis fényt a távolban. Lámpásod gyújtsd meg, testvérem! Bajban van sok tengerész. Fény nélkül ez sem ér révbe. A viharban mind elvész. Azokhoz szólok ma, akik talán elvesztek, és azt a bizonyos alacsonyabban elhelyezett fényt keresik, amely segít nekik megtalálni a visszavezető utat. Kezdettől fogva tudtuk, hogy a halandóságban nem leszünk tökéletesek. Nem is várták, hogy életünk során egyetlen törvényt sem fogunk megszegni. Mert a természetes ember ellensége Istennek az volt Ádám bokása óta, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásainak, és nem vetközi le a természetes embert, és válik szenté az Úr Krisztus engesztelése által. A nagyértékű gyöngyből tudjuk, hogy semmi tisztátalan dolog nem lakhat Isten királyságában. Így hát mód adatot arra, hogy akik bűnkövetnek el, bűnbánatot tarthassanak, és újra érdemessé válhassanak atyánk jelenlétére a mennyben. Ki lett választva? Egy közbenjáró, egy megváltó, aki tökéletes életet fog élni. Nem követel bűnt, és áldozatként felajánlja magát a bűnért, hogy beteljesítse a törvényt. Mindazokért, akiknek megtört a szívük, és töredelmes a lelkük. És senki másért nem teljesített hőbe a törvény. Az engesztelés fontosságáról ezt tanuljuk meg, Alma könyvében. Mert szükséges, hogy legyen engesztelés. Különben az egész emberiségnek elkerülhetetlenül el kell vesznie. Ha nem követtetek el hibákat, akkor nincs is szükségetek az engesztelésre. Ha azokban követtetek el hibákat, és ezzel mind így vagyunk, akár aprókat, akár komolyakat, akár viszont nagyon is utána kell járnotok, hogyan törölhetők el ezek, hogy ne maradjatok sötétségben. Jézus Krisztus a világ világossága és élete. Ha rendíthetetlenül őre és tanításra is szegezzük pillantásunkat, akkor megtaláljuk a lelki biztonság kikötőjébe vezető utat. A harmadik hittételben az áll. Hisszük, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. Joseph Schmitt elnök ezt tanította. Az emberek nem bocsáthatják meg saját bűneiket, nem tisztíthatják meg magukat bűnei következményeitől. Az emberek felhagyhatnak a bűnökkel, és tehetnek jót a jövőben, és ha ezen cselekedeteket az Úr el is fogadja, akkor figyelemre méltatja majd. De ki fogja kiajtani a rosszat, amelyet maguk és mások ellen tettek, amely úgy tűnik saját maguktól lehetetlen helyre hozniuk. Jézus Krisztus engesztelése által a bűnbánok vétkei eltöröltetnek. És bár azok karmazsinvörösek voltak, olyan fehéré lesznek, mint a gyapjú. Ez az ígéret adatott meg nektek. Nem tudjuk pontosan, hogyan vitte véghez az Úr az engesztelést, azt azonban tudjuk, hogy a keresztre feszítés kegyetlen kínzása csupán részét képezte annak a rettentő fájdalomnak, amely a Gecsemánéban kezdődött, a szenvedés szent helyszínén és a Golgotán ért véget. Lukás feljegyzése szerint, és ő eltávozék tőlök, mint egy kőhajításnyira, és térre esvén imádkozik. Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki, mennyből erősítvén őt. És harátusában lévén buzgóságosabban imádkozék, és ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Tudtommal csak egyetlen olyan beszámoló van, melyben a szabadító saját szavaival írja le, mit állt ki a Gecsemáné kertjében. A kinyilatkoztatás így hangzik. Mert íme, én Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat. Hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. De ha nem hajlandó bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogyan nekem. Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkedtem a fájdalomtól, és minden pórusból véreztem. Életetek során lehetnek olyan alkalmak, amikor azon veszitek észre magatokat, hogy olyan helyekre mentek, ahová soha nem kellett volna. És olyan dolgokat tettetek, amelyek soha nem kellett volna. Ha elfordultok a bűntől, akkor egy nap megismerhetitek a teljes bűnbánat útjának követéséből eredő békességet. Nem számít, mik voltak a vétkeink. Nem számít, hogy másoknak talán mekkora fájdalmat okoztak a tetteink. A bűntudat teljes mértékben eltöröltethetik. Számomra talán az a legrosszabb mondat, legszebb mondat a Szentírásokban, amikor az Úr azt mondja, íme, aki megbánt a bűneit, annak megbocsátatik, és én az Úr nem emlékszem azokra többé. Ez a célja Jézus Krisztus evangéliumának és engesztelésének. Bárkit, aki jön és hajlandó részt venni ebben, olyan tapasztalatokban részesít, melyek révén élete végén úgy halott át a fátyolon, hogy megbánta a bűneit, és Krisztus vére által tisztává tétetett. Ebben van részük az utolsó napi szenteknek szerte a világon. Ezt a világosságot ajánljuk föl azoknak, akik sötétségben vannak és eltévedtek. Bárhová mennek is tagjaink és misszionáruseink, üzenetünk a szabadítóba, Jézus Krisztusba vetett hitről és reménységről szól. Joseph Fielding Schmidt érnök írta, vajon hosszúnak tűnik az Úr című himnusz szövegét, amely biztatja azokat, akik szabadító tanításait igyekeznek követni, és tesz nekik egy ígéretet is. Hosszúnak tűnik az út. Rögösnek és meredeknek?
vadrózsa és tüske bokrop szegélyezik? Éles kövek hasítják lábatok, míg felküzditek magatokat a hegytetőkre a tűző napmelegében. Szomorúan alél el szívetek, és fárad el lelketek, míg gondjaitok terheivel vesződtök. Vajon nehéznek tűnik a súly, melyet emelni kényszerültök? Nincs, aki vinné terhetek? Ne csüggedjen a szívetek, ráléptetek az útra, és valaki ott elől nektek integet. Nézzetek fel rá, ragyogjon fel arcotok, és ragadjátok meg a kezét. Új magasságokba vezet titeket, szent és tiszta földre, ahol minden gond véget ér, és életetek minden bűntől mentes lesz. Ott nem hullnak könnyek, mert nem marad addigra bánat. Fogjátok meg a kezét, és lépjetek be vele. Jézus Krisztus, a világ élete és világossága.
Jézus Krisztus nevében. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
Egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Thomas S. Manson elnök, az Úr választott szolgája az, hogy megtanulta követni a szabadító példáját, egyenként szolgálni az embert. Mi, akik beléptünk a keresztelő vízbe, szövetségben fogadtuk, hogy ugyanezt tesszük. Szövetségben fogadtuk meg, hogy mindenkor emlékezünk a szabadítóra, és parancsolatait betartjuk. Ő pedig azt mondta, hogy ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Érdemes megfigyelni, hogy Manson elnök következő szavai ugyanezt a felhívást tartalmazzák. Körülvesznek bennünket olyanok, akiknek szükségük van a figyelmünkre, bíztatásunkra, támogatásunkra, vigaszunkra és kedvességünkre. Mi testesítjük meg az Úr karját itt a földön, és ezért az a feladatunk, hogy szolgáljuk és felemeljük az ő gyermekeit. Ő tőlünk függ. Hallottátok a felhívást, hogy szeressük egymást? Vannak néhányan, akik számára az egyén szolgálata a szabadító példájának követése nem megy könnyen. Némi gyakorlással azonban mindannyian hasonlóbbá válhatunk a szabadítóhoz, amint szolgáljuk Isten gyermekeit. Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani 4 szót, melyek segítenek jobban szeretni a másikat. Először figyelj, aztán szolgálj. Majd 40 évvel ezelőtt a férjemmel a péntek esti randevunkon a templomba mentünk. Friss házasok voltunk, és elég ideges voltam, mert ez csupán a második ilyen alkalom volt ifjú feleségként. A mellettem ülő nőtestvér valószínűleg észrevette. Odahajolt hozzám, és csendesen azt súgta: ne aggódj, segítek! Lecsendesedtek a félelmeim, és képes voltam a templomi szertartás hátralévő részét élvezni. E hölgy először figyelt, majd szolgált. Mindannyiunknak szól a felhívás, hogy kövessük Jézus tanításait, és szolgáljunk másokat. Ez nem csupán az angyali nőtestvérekre korlátozódik. Amint most megosztok veletek néhány hétköznapi példát olyan egyháztagokról, akik megtanultak figyelni és aztán szolgálni, figyeljétek Jézus tanításainak példáját. Egy 6 éves elem is azt mondta: amikor segítőnek kértek fel az osztályban, választhattam egy barátot, hogy velem dolgozzon. Azt a fiút választottam, aki csúfolt, mert őt soha senki más nem választja. Szerettem volna, ha örül. Mit figyelt meg ez a gyermek? Észrevette, hogy az osztály bajkeverőjét soha senki sem választja. Mit tett, hogy szolgáljon? Őt választotta, hogy a barátjaként segítsen neki az osztályban. Jézus azt tanította: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Az egyik egyházközségben az ároni papságviselők először figyeltek, most pedig komoly szolgálatot nyújtanak. A fiatal férfiak minden héten korán érkeznek, és a gyülekezeti ház kapujában állnak esőben, hóban vagy tűzőmelegben, és várják az egyházközségben élő nagyszámú idős testvér érkezését. Kiveszik a tolószéket vagy a járókeretet az autóból, biztos kezet nyújtanak kapaszkodóként, és türelmesen bekísérjük ezüsthajú, idősödő testvéreiket az épületbe. Valóban teljesítik Isten iránti kötelességüket. Miközben figyelnek, majd pedig szolgálnak, élő példája szabadító tanításának. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Amikor az új ifjúsági tananyagot bevezetik, ezek a fiatal férfiak egész biztosan nyitottak lesznek a krisztusi szolgálat újabb lehetőségeire. A figyelem és a szolgálat olykor hatalmas erőfeszítést kíván. Egy sugalmazott fiatal nő, akit Alexandrának hívnak, észrevette, hogy unokatestvére Madison nem képes befejezni a személyes fejlődés program feladatait súlyos autizmusa miatt. Alexandra összehívta a fiatal nőket az egyházközségben, tanácskozott a vezetőivel, és elhatározta, hogy megteszik Medi helyett, amire ő nem képes, hogy ő is megkaphassa a medált. Ezek a fiatal nők kiválóan felnőnek majd az anyaság és a segítegyleti nőtestvériség feladataihoz, mert megtanultak figyelni és szeretetteljesen szolgálni. Manson elnök emlékeztetett minket, hogy a jószívűség, Krisztus tiszta szeretete, más szóval a figyelem és a szolgálat mutatkozik meg, amikor nem feledkeznek meg egy idős özvegyasszonyról, és elviszik az egyházközségi és segítőegyleti tevékenységekre, vagy amikor a segítőegyleti gyűlésen odafordulnak az egyik magányosan üldögélő nőtestvérhez, és azt mondják: gyere, ülj ide mellénk. Az aranyszabály kiválóan alkalmazható itt, tehát minden olyan dolgot, amiről azt szeretnétek, hogy az emberek megtegyék nektek, tegyétek meg éppen úgy nekik. Egy figyelmes férj kétféle fontos szolgálatot is végzett. Azt mondta: Épp segítettem a feleségemnek az elemi osztályában, ami tele volt igen eleven 7 évesekkel. Amikor elkezdtük a közös foglalkozást, észrevettem, hogy az egyik gyerek a székén kuporog. Látszott, hogy nem érzi jól magát. A lélek azt súgta, hogy vígaszra van szüksége, így odaültem mellé, és csendben megkérdeztem, mi a gond. Nem válaszolt, úgyhogy halkan énekelni kezdtem neki. Egy új éneket tanultunk éppen, és amikor azt énekeltük, hogy ha szívemmel is figyelek, hallom az ő hangját, elképesztő fény és melegség töltött el a lelkem. Személyes bizonyságot kaptam arról, hogy a szabadító mennyire szereti őt és engem is. Rájöttem, hogy valóban a szabadító kezei vagyunk, amikor az egyént szolgáljuk. Ez a krisztusi testvér nem csupán azt vette észre, hogy a feleségének segítség kell az eleven 7 évesekkel, hanem egyéni szolgálatot is nyújtott a szükséget látó gyermeknek. A szabadítót követte, aki azt tanította, hogy mert azokat a cselekedeteket, melyeket engem tenni láttatok, nektek is azokat kell megtennetek. A közelmúltbeli árvíz számos lehetőséget nyújtott Jézus Krisztus tanítványai számára, hogy először figyeljenek, aztán szolgáljanak. Férfiak, nők, fiatalok és gyermekek voltak tanúi, ahogyan üzletek és otthonok pusztulnak el, és mindent félretéve indultak segíteni a takarításban és a helyreállításban. Néhányan megtapasztalták, mekkora terhet jelent a mosás, és ebben látták a segítség szükségességét. Mások fájdalmas szívvel törölgették le a fényképeket, iratokat, leveleket és egyéb fontos dokumentumot, majd gondosan kiakasztották azokat száradni, hogy mentsék, ami menthető. Figyelni, majd szolgálni nem mindig kényelmes vagy alkalmas időben érkező kihívás. Nincs is jobb alkalom arra, hogy először figyeljünk, majd szolgáljunk, mint otthon. Jól szemlélteti ezt egy példa Richard G. Scott elder életéből. Az egyik éjjel a kisfiunk Richard, aki szív problémával küszködött, sírva ébredt fel. Általában a feleségem kelt fel, hogy gondoskodjon a síró gyermekről. Ezúttal viszont ezt mondtam, majd én megyek és megnézem. A betegsége miatt, amikor elkezdett sírni, a kicsi szíven nagyon gyorsan kezdett verni, ilyenkor általában hányt is, összepiszkolva az ágyát. Azon az éjszakán szorosan magamhoz öleltem, hogy megpróbáljam lecsillapítani hevesen verő szívét, és elállítani a sírását, miközben kicseréltem a ruháját, és új ágyneműt húztam fel. Mindaddig a karomban tartottam, amíg el nem aludt. Akkor még nem tudtam, hogy néhány hónappal később meg fog halni. Soha nem fogom elfelejteni, ahogyan az éjszaka közepén a karomban tartottam. Jézus azt mondta, aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Előfordul, hogy kísértést érzünk arra, hogy a saját szájízünk szerint szolgáljunk, nem pedig úgy, amire szükség lenne az adott pillanatban. Amikor Robert D. Hale Selder az előrelátó életmód alapelvéről tanított, azt a példát hozta, amikor a feleségének ajándékot vedd. A felesége azt kérdezte, ezt most nekem vagy magadnak veszed? Ha ezt a kérdést magunkra vonatkoztatjuk, és a szolgálatunk során megkérdezzük, ezt most a szabadítóért teszem, vagy magamért, akkor a szolgálatunk sokkal jobban fog hasonlítani a szabadítóéra. A szabadító azt kérdezte, és nekünk is fel kell tennünk ezt a kérdést. Mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Néhány hete össze-vissza rohangáltam, mert túl sok elintézni valóm gyűlt össze. Úgy terveztem, hogy aznap elmegyek a templomba, de egyszerűen úgy éreztem, túl sok a dolgom. Amint átvillant a gondolat a fejemen, hogy túl elfoglalt vagyok a templomi szolgálathoz, azonnal megértettem, mi a legfontosabb teendőm. Átmentem az irodámból a Salt Lake templomba, és közben azon járt az agyam, hogy hogyan hozom majd be az elvesztegetett időt. Hála az égnek, az Úr türelmes és kegyes, így gyönyörű leckét tanított nekem azon a napon. Amint leültem a szertartásteremben, egy fiatal nőtestvér a következőket súgta oda nekem. Nagyon ideges vagyok. Most vagyok másodszor a templomban. Tudnál kérlek segíteni nekem? Honnan is tudhatta volna, hogy éppen ezeket a szavakat kellett hallanom? Nem tudta, de mennyei atyánk tudta. Látta, mire van leginkább szükségem. Szolgálnom kellett. Ezt az alázatos fiatal nőtestvért arra indította, hogy épp azzal szolgáljon engem, hogy szolgálatra kér. Biztosíthatlak benneteket, hogy én nyertem ebből a legtöbbet. Szeretném kifejezni mély hálámat azért a sok krisztusi emberért, akik szolgálták a családunkat az évek során. A férjemnek és a családomnak is nagyon hálás vagyok, akik önzetlenül és hatalmas szeretettel szolgálnak. Törekedjünk mindannyian arra, hogy először figyeljünk, aztán szolgáljunk. Ha így teszünk, akkor betartjuk a szövetségeket, és szolgálatunk épp úgy, mint Manson elnöké, tanítványi mi voltunk bizonyítéka lesz. Tudom, hogy a szabadító él. Engesztelése lehetővé teszi, hogy tanításai szerint éljünk. Tudom, hogy Manson elnök a mai prófétánk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren. The choir and
köszönjük, Burton nőtestvére és testvérek. Most pedig a kórus és a gyülekezet közösen elénekli az Elhívottak című himnuszt. Az ének után Walter F. González Eder szól hozzánk a 70-ek elnökségéből. Őt Jeffrey R. Holland Eder követi a 12 apostol kórumából. A beszéd után a kórus elénekli a Ha mellettem állna Jézus című gyermekéneket.
This is the 182nd semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciája.
Come unto me, that ye might feel and see.
Jöjjetek hozzám, hogy érezhessétek és láthassátok. Ezt a parancsolatot adta a szabadító az ősi amerikai lakosainak. Ők aztán érezték a kezükkel és látták a szemükkel, hogy Jézus a Krisztus. Ez a parancsolat épp olyan fontos számunkra a napjainkban, mint számukra volt az ő idejükben. Amikor Krisztushoz térünk, érezhetjük, és biztosan tudhatjuk, nem a kezünkkel és a szemünkkel, hanem teljes szívünkkel és elménkkel, hogy Jézus a Krisztus. Krisztushoz térés egyik módja az, hogy törekszünk a szívünkkel megtanulni az alapvető igazságokat. Amikor így teszünk, az Istentől eredő benyomások olyan tudást adnak, amelyet semmilyen más módon nem tudnánk elnyerni. Péter apostol biztos tudással tudta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek fia. A szabadító elmondta, hogy Péter tudásának forrása nem test és vér, hanem a mennyei atya. Abinádi próféta elmagyarázta, mi a szerepe ezeknek az Istentől eredő, szívünkben támadó érzéseknek. Azt tanította, hogy nem tudjuk teljes mértékben megérteni a szentírásokat, ha csak nem törekszünk a szívünkkel is érteni őket. Ezt az igazságot gyönyörűen megfogalmazza Antoine de Saint-Exupéry könyve, melynek címe a Kis herceg. A mesében A kis herceg összebarátkozik a rókával. Amikor el kell búcsúzniuk egymástól, a róka megoszt egy titkot a kis herceggel. Ezt mondja, tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A 88 esztendős Thomas Coelho testvér jó példája egy olyan embernek, aki a szívével látja az igazán lényeges dolgokat. Hithű tagja volt a főtanácsunknak az uruguayi Paysandúban. Mivel csatlakozott az egyházhoz, motorbalesetet szenvedett. Amikor ott feküdt a földön, és nem tudott felállni, két misszionárisunk lábára segítette és hazatámogatta. Elmondta, hogy valami különlegeset érzett, amikor a misszionárisok a segítségére siettek. Később ismét erőteljes érzéseket élt át a misszionárisok tanításai során. Érzései olyan hatással voltak rá, hogy csupán pár nap leforgása alatt elejétől a végéig elolvasta a mormon könyvét. Megkeresztelkedett, és attól a naptól fogva fáradhatatlanul szolgált. Emlékszem rá, hogy még a hűvös, esős téli időben is fellemotorozott a városunkba, hogy másokat elhozzon az Isten tiszteletre, hogy hozzá hasonlóan ők is láthassanak, érezhessenek, és bizonyosan tudhassanak. Napjainkban, amikor oly sok információ vesz minket körül, felmerülhet az emberben, hogy milliónyi weboldal átböngészése minden szükséges ismeretet a rendelkezésünkre bocsát. Az interneten található jó és rossz információk egyaránt, de maga az információ nem elegendő. Isten biztosított számunkra egy másik forrást, melyen nagyobb tudásra tehetünk szert, méghozzá a mennyből küldött tudásra. Mennyei atyánk akkor tudja átadni nekünk ezeket az ismereteket, amikor a celesztiális hálót böngészszük a szívünkben és az elménkben. Joseph Smith proféta ezt mondta, megvan nekem a világ legrégibb könyve, a szívemben, mégpedig a Szentlélek ajándéka. Akkor lesz hozzáférésünk ehhez a celesztiális forráshoz, amikor megtesszük az olyan dolgokat, mint a Szentírások olvasása, az élő próféta szavainak megfogadása, illetve az imádkozás. Az is fontos, hogy időt szakítsunk az elcsendesedésre és a mennyei sugalmazások megérzésére. Amikor így teszünk, akkor olyan dolgokat fogunk érezni és látni, amelyeket a modern technológia segítségével nem lehet megismerni. Amint némi tapasztalatra teszünk szert az egy celesztiális hálón való navigálásban, akkor képesek leszünk meglátni az igazságot, még a világi történelem vagy más témakörök olvasása során is. Az igazság őszinte keresői a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően megtudhatják az igazat. Hadd hallassak azonban intő szót. A celesztiális hálóhoz való hozzáférést korlátozhatja a vétek, és az, ha megfeledkezünk az Úrról. Nefi elmondta fivéreinek, hogy azért nem tudták átérezni szavait, mert gyorsak a gonosz cselekedetekben, de lassúak abban, hogy az Úrra emlékezzenek. A gonosz cselekedetek gátolják azon képességünket, hogy lássunk, érezzünk és szeressünk másokat. Ha gyorsak vagyunk abban, hogy az Úrra emlékezzünk azáltal, hogy szívünk minden erejével imádkozunk, és felidézzük lelki élményeinket, az tágítja a Krisztus dolgainak meglátására és átérzésre való képességünket. Azt kérdem tehát tőletek. Emlékeztek-e a békességre, melyet akkor éreztetek, amikor sok gyötrelem után buzgó imában fohászkodtatok az Atyához? Emlékeztek-e olyan pillanatra, amikor módosítottátok teendőitek listáját egy szívetekben érzett sugalmazás alapján? A mormon könyvebeli nagyszerű emberek szintén azzal nyitottak utat a még nagyobb tudás előtt, hogy emlékezetükbe idézték kulcsfontosságú lelki élményeiket. Alma azzal erősítette meg gyermekeit, hogy emlékeztette őket megtérésének élményére. Héleman emlékezésre tanította Nefit és Lehit arra, hogy ne feledjék, hogy Krisztus sziklájára kell építeniük az alapjukat ahhoz, hogy az ördögnek ne legyen hatalma felettük. Nekünk is így kell tennünk. az Istenre való emlékezés segít éreznünk és élnünk. Mindez pedig mélyebb értelmet kölcsönöz. Benjamin király szavainak, aki ezt mondta, és most, ó ember, emlékezz, és elnevesz. Az egyik legszentebb emlék, melyet szívemben őrzök, az az érzés, amikor megtudtam, hogy a Mormon könyve Isten szava. Megtudtam, hogy lehetséges olyan örömet szerezni és érezni, melyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Azon a napon térden állva éreztem, és biztosan tudtam olyan dolgokat, melyek semmilyen más módon nem jutottak volna tudomásomra. Ez az emlék örök hálára indított életemben, és megerősít a nehézségek közepette. Azok, akik tudásának forrása nem test és vér, hanem mennyei atyánk, bizonysággal tudják, hogy Jézus a Krisztus, és ez az ő egyháza. Ez a tudás pedig erőt ad mindazon szükséges változások előidézéséhez, melyek által Krisztushoz tudunk térni. Ezért aztán minden lélekhez szól e hívó szavunk. Keresztelkedjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, és térjetek Krisztushoz. Krisztushoz térve minden lélek láthatja, érezheti, és tudhatja, hogy Krisztus szenvedett és engesztelést hozott a bűneinkért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ha bűnbánatot tartunk, nem kell szükségtelenül szenvednünk. Neki köszönhetően a megsebzett lelkek és az összetört szívek begyógyulhatnak. Nincs olyan teher, amelyet az Úr ne tudna könnyebbé tenni vagy elvenni. Ő ismeri gyengeségeinket és betegségeinket. Ígérem nektek, és bizonyságot teszek arról, hogy amikor úgy tűnik, minden ajtó zárva van, amikor úgy tűnik, minden más kudarcot vall, az Úr akkor sem hagy cserben benneteket. Krisztus a segítségetekre fog sietni, és ő jelenti a kiutat. Küzdjetek akár függőséggel, akár depresszióval, vagy bármi mással. Ő tudja, hogyan segítse meg népét. A bármi okból küszködő házasságok és családok küzdjenek akár anyagi nehézségekkel, a média rossz hatásával, vagy családi problémákkal, nyugalmat árasztó hatást fognak érezni a mennyből. Vigaszt nyújt azt érezni és látni, hogy az Úr feltámadt a halálból, gyógyulással a szárnyaiban, és hogy ő miatta újra láthatjuk és átölelhetjük majd azokat a szeretteinket, akik már elhunytak. Bizonyos, hogy a hozzávaló megtérésünk jutalma a gyógyulásunk. Én biztosan tudom, hogy mindez igaz. Ezért aztán csatlakozom az ősi Amerika lakosaihoz, akik így kiáltottak fel: Hozsánna! Legyen áldott a magasságos Isten neve! Ő az, aki szabadulást ad nekünk. Tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, a Szent Messiás, ő a seregek ura, a mi szabadítónk és megváltónk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
There is almost no group in history for whom I have more sympathy.
Az emberiség történelmében szinte nincs is még egy csoport, mely iránt nagyobb együttérzése vagyok, mint a fennmaradó 11 apostol iránt, ki közvetlenül a világ szabadítója halálát követően éltek. Úgy vélem, néha megfeledkezünk róla, milyen tapasztalatlanok voltak még mindig, és hogy mindaddig szükségszerűen teljes mértékben Jézusra támaszkodtak, aki ezt a kérdést intézte hozzájuk. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertek meg engem. Számukra az együtt töltött idő természetesen közel sem volt elég hosszú. 3 esztendő, nem nagy idő a 12 apostol kórumának teljes elhívásához egy maroknyi új megtértből, és ahhoz, hogy az Úr kigyomlálja belőlük a régi szokások téveszméit, megtanítsa nekik Jézus Krisztus evangéliumának csodáit, majd pedig magukra hagyja őket a munka folytatásával, míg nem őket magukat is elveszejtik. Meglehetősen döbbenetes kilátások egy csoportnyi újonnan elrendelt elder számára. Különösen az a része, hogy magukra lesznek hagyatva. Jézus újra és újra megpróbálta elmondani nekik, hogy nem marad mindig velük fizikailag. Ők azonban vagy nem tudtak, vagy nem akarták felfogni egy efféle fájdalmas gondolatot. Márk ezt írja, mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik, az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni. Majd miután így kevés idejük volt tanulni, felkészülni pedig még kevesebb. Bekövetkezett az elképzelhetetlen, valóra vált a hitetlen. Urukat és mesterüket, tanácsosukat és királyukat keresztre feszítették. Halandó szolgálata véget ért, és úgy tűnt, a küszködő kicsinke egyház, amelyet megalapított, arra ítéltetett, hogy gúnytárgyává váljon, és elenyésszem. Apostolai tanúi voltak az Úrnak feltámadt állapotában, ám ez csak még jobban összezavarta őket. Miközben bizonyára ekként tűnődtek. Most mihez kezdjünk? Péterhez, a rangidős apostolhoz fordultak válaszért. Elnézéseteket kérem, miközben a szentírásoktól némileg elrugaszkodva mesélem el, szerintem, hogy is zajlott ez a jelenet. Péter lényegében így szólt a társaihoz. Fivéreim, csodás volt ez a három év. Egyikünk se gondolta volna pár rövidke hónappal ezelőtt, milyen csodáknak leszünk tanúi, és milyen isteni társaságot élvezhetünk. Megadatott nekünk, hogy együtt beszélgettünk, imádkoztunk és munkálkodtunk magával, Isten fiával. Együtt jártunk, keltünk vele, együtt könnyeztünk, és annak a borzalmas végnek az előestéjén senki se zokogott keservesebben, mint én. De ennek már vége. Bevégezte munkáját, és feltámadt a sírból. Kimunkálta a saját szabadulását és a miénket is. Azt kérditek most, hogy mihez kezdjünk? Nem tudom, mi mást mondhatnék, mint hogy térjetek vissza korábbi életetekhez, és örvendezzetek. Én halászni szándékozok. A többi 10 apostol közül legalább 6 egyetértésüket fejezték ki. Mi is veled tartunk. János, aki egy volt közülük, így írt. Elmenének, és azonnal a hajóba szállanak. De lám, a halászat nem volt valami sikeres. A tavon töltött első éjjelen nem fogtak semmit. Egyetlen árva halat sem. A hajnal első pirkadásával csalódottan fordultak a part irányába, ahol megláttak egy alakot, aki így kiáltott nekik. Fiaim, fogtatok-e valamit? Ezek az apostolból ismét halásszá lett férfiak komoran adták meg azt a feleletet, amelyet egyetlen halász sem szeret mondani. Nem fogtunk semmit, mormolták. Ráadásul a fájdalmat tovább tetézte, hogy fiaknak, gyermekeknek nevezték őket. Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok, kiáltotta nekik az idegen. Ezeket az egyszerű szavakat hallva, derengeni kezdett előttük a felismerés. Csupán 3 éve történt, hogy ugyanezek a férfiak ugyanebben a tóban halásztak. Akkor is az egész éjszaka fáradtak, mégsem fogtak semmit, ahogy a szentírások írják. De állt a parton egy galileai földiük, aki oda kiáltott nekik, hogy engedjék le a hálójukat, mire aztán halaknak nagy sokaságát kerítték be, és szakadozavala pedig az ő hálójuk. A fogás pedig két hajót is megtöltött olyannyira, hogy már-már elsüllyedtek. Most pedig ugyanez történt. Ezek a fiak, ahogyan helyén valóan szólítottak, buzgón levetették hálójukat, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. János kimondta a nyilvánvalót. Az Úr van ott. A hirtelen természetű Péter pedig a vízbe ugrott a hajóból. A feltámadt Jézussal való örömteli viszontlátást követően Péternek olyan beszélgetése volt a szabadítóval, amelyet én fordulópontnak tekintek az apostoli szolgálatban általában. Péter életében pedig bizonyosan személy szerint is az volt. Az odaadó szolgálatnak és vezetésnek szentelt fenséges élet irányába lendítve egy nagyszerű kőszikla embert. Megviselt hajóikra, szakadt hálóikra, és avagy 153 halból álló elképesztő kupaszra tekintve, Jézus ezt kérdezte rangidős apostolától. Péter, jobban szeretsz engem, mint mindezt. Péter pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. A szabadító reagál a válaszra, de továbbra is tanítványa szemébe nézve újra csak megkérdi, Péter, szeretsz engem? Kétségtelenül némiképp összezavarodva a kérdés megismétlése miatt, a nagyszerű halász másodszor is így felel. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. A szabadító ismét ad egy rövid választ, de kérlelhetetlen vizsgálódással megint csak felteszi a kérdést, most már harmadszor. Péter, szeretsz engem? Mostanra Péter bizonyára igazán kényelmetlenül érzi magát. Talán ott él szívében a csupán néhány nappal ezelőtti történés emléke, amikor egy másfajta kérdést tettek fel neki háromszor. Ő pedig hasonló magabiztossággal felelt, akkor nemlegesen. Vagy talán felmerült benne, hogy esetleg félreérti a tanítómester kérdését. Esetleg lehet, hogy szíve mélyébe tekintett, őszinte megerősítést kutatva a válaszra, melyet oly könnyen, szinte automatikusan adott. De bármit érzett is, Péter harmadszor is így felelt. Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Amire Jézus talán valami ehhez hasonlót válaszolt, és itt ismét elismerem, hogy kicsit kiszínezem a szentírásbeli történetet, akkor hát miért vagy itt, Péter? Miért vagyunk itt, megint, ugyan ezen a parton, ugyanezen a hálók mellett, és ugyanarról beszélgetve? Hát nem volt egyértelmű akkor, és nem egyértelmű most, hogyha halat akarok, akkor tudok szerezni magamnak. Nekem tanítványokra van szükségem, Péter. Méghozzá mindörökre. Szükségem van valakire, aki legelteti a juhaimat, és megóvja a bárányaimat. Szükségem van valakire, aki hirdeti az evangéliumomat, és megvédi a hitemet. Szükségem van valakire, aki szeret engem, aki igazán szeret engem, és szereti azt, amivel mennyei atyánk megbízott engem. Üzenetünk nem erőtlen üzenet, és feladatunk nem mulandó feladat, se nem szerencsétlen, se nem reménytelen, és nem is arra rendeltetett, hogy porlepte történelemmé váljon. A mindenható munkája ez, amely meg fogja változtatni a világot. Így hát másodszor és vélhetően utolsó alkalommal arra kérlek, Péter, hogy hagyd magad mögött mindezt, és menj utadra, tégy bizonyságot, munkálkodj, és szolgálj hűen addig a napig, amíg veled is pontosan ugyanazt teszik majd, amit velem tettek. Majd pedig az összes apostolhoz fordulva, talán valami ilyesmit mondott, ti is oly esztelenek voltatok tán, mint az írástudók és farizeusok, mint Heródes és Pilátus. Hozzájuk hasonlóan, ti is azt gondoltátok, hogy ez a munka megbukhat egyszerűen azzal, hogy engem elveszejtenek? Ti is azt gondoltátok etán, mint ők, hogy a kereszt, és a szögek, és a sírkamra mindennek a végét jelenti? Aztán majd mindannyian jó szívvel visszatudtok térni az addigi életetekhez? Fiaim, hát nem érintett meg titeket ennél mélyebben az életem és a szeretetem? Fivérek és nőtestvérek, néhányunk fáradhatatlanul faggatja Istent. Uram, szeretsz engem? Ez egyértelműen helytelen kérdés, hiszen ő már végtelenben nyúlóan megválaszolt rá. A szentírásokban, az életekben, egyszülött fia ajándékában. Az egyedüli jó kérdés így hangzik. Mi szeretjük őt? Nem tudom, de felmerül bennem, hogy talán az ítélet napján az Atya majd felteszi nekünk ugyanazt a kérdést, amelyet Krisztus feltett Péternek, arra keresve választ, hogy a mi nagyon halandó és néha gyermeki felfogó képességünkkel megértettünk-e legalább egyetlen parancsolatot, az elsőt és a legnagyobbat minden parancsolat között. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. És ha egy ilyen pillanatban képesek leszünk elhebegni a választ, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, akkor majd emlékeztet minket, hogy a szeretet mindent betetőző jellemvonása mindig is a hűség. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondta Jézus. Vannak szomszédaink, akiket meg kell áldanunk, gyermekeink, akiket meg kell óvnunk, szegények, akiket fel kell emelnünk, és ott az igazság, amelyet meg kell védelmeznünk. Vannak tévedéseink, melyeket helyre kell hoznunk, igazságok, melyeket meg kell osztanunk, és van jó, amit el kell végeznünk. Egy szóval ott áll előttünk az odaadott tanítványi mi voltal töltött élet, hogy kimutassuk az Úr iránti szeretetünket. Nem adhatjuk fel, és nem léphetünk vissza. Az élő Isten élő fiával való találkozás után semmi sem lesz ugyanaz, mint azelőtt. Jézus keresztre feszítése, engesztelése és feltámadása a keresztény élet kezdetét jelzik, nem pedig a végét. Ez az igazság, ez a valóság tette lehetővé egy maroknyi, galileai halászból ismét apostolá lett férfinak, hogy egyetlen zsinagóga vagy kard nélkül másodjára is hátrahagyják hálóikat, és tovább formálják annak a világnak a történelmeit, amelyet most élünk. Mindenkihez szóló bizonyságom az, hogy ezek az apostoli kulcsok visszaállítottak a földre, és az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházában találhatók. Azokhoz, akik még nem csatlakoztak hozzánk, Krisztus eme nagyszerű, végső ügyében ezt mondjuk. Kérjük, jöjjenek! Azokhoz, akik egykoron velünk tartottak, de visszavonultak, mert bár szívesen belekóstoltak a visszaállítás védasztalán kínált néhány kulturális előételbe, a lakoma további részét azonban semmibe veszik, hozzájuk így szólok, sok hosszú éjszaka és üres háló vár rátok. Arra kérünk benneteket, hogy gyertek vissza, maradjatok hűek, szeressétek Istent, és nyújtsatok segítő kezet. Ebbe a változhatatlan hűségre szólító kérésbe beleértem az összes visszatért misszionáriust, aki valaha is ott állt a keresztelő medencében, derékszögben tartott karral, e szavakat mondva Jézus Krisztus megbizatásából. Ennek a megbizatásnak örökre meg kellett változtatnia a megtért érdeklődőtöket, de titeket is örökre meg kellett változtatnia. Az egyház templomra, misszióra és házasságra készülő fiataljaihoz így szólunk. Szeressétek Istent, és maradjatok tiszták a nemzedék vérétől és bűneitől. Nagyszabású munkát kell elvégeznetek, melyet még jobban hangsúlyoz Thomas S. Monson elnök tegnap délelőtt csodálatos bejelentése. Mennyei atyánk, számít szeretetünkre és hűségünkre, életünk minden szakaszában. Mindazokhoz, akik hallják hangomat, Krisztus hangja visszhangzik az idő csarnokain át, mindannyiunkhoz e kérdést intézve, amíg még van időnk választ adni. Szeretsz engem?
Me. And for every one of us.
Mindannyiunk nevében. Lelkem teljes szenvedélyével így felelek. Igen, Uram, mi szeretünk Téged. És miután az eke szarvára betettük kezünket, nem fogunk hátra tekinteni, míg a munka véget nem ér, és az Isten és a fele barát iránti igaz szeretet uralja a világot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Beside me, would I do the things I
are very grateful to the Tabernacle Choir.
Hálásak vagyunk a Tabernákulum kórusnak a gyönyörű zenéért, melyel ma délelőtt megörvendeztettek bennünket. Az ülés utolsó beszélője szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Monson elnök üzenete után a kórus záró énekként elénekli: Ha az utat teli van megpróbáltatásokkal, ne csüggedj című éneket. A záróimát Keith R. Edwards Eder mondja, akit tegnap délután mentettek fel a 70-ek egyik tagjaként betöltött szolgálatából. Monson elnök.
My beloved brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nővéreim. Ezen a konferencián van 49 éve annak, hogy 1963. október 4-én támogattak a 12 apostol kórumának tagjaként. 49 év hosszú idő. Sok tekintetben azonban szinte tegnap történt, amikor a Tabernákulum pulpitusa mögött állva elmondtam a legelső általános konferenciai beszédemet. Sok minden megváltozott 1963. október 4-e óta. Páratlan időket élünk a világ történelmében. Oly sok áldásban van részünk. Mégis néha nehéz úgy tekintenünk a minket körülvevő problémákra és engedékenységre, hogy közben ne keseredjünk el. Rájöttem, hogy ha negatív körülményeken való rágódás helyett megállunk egy pillanatra, és átgondoljuk az életünkben lévő áldásokat, beleértve a látszólag apró, néha észrevettenül maradt áldásokat is, akkor hatalmas boldogságra lelünk. Miközben újra végigpörgettem magamban az elmúlt 49 évet, felfedeztem néhány érdekességet. Az egyik az, hogy a számtalan élmény, melyben részem volt, nem feltétlenül találnák mások különlegesnek. Sőt, amikor sor került rájuk, leginkább érdektelen és hétköznapi eseményeknek tűntek. Mégis visszatekintve, ezek életeket gazdagítottak és áldottak meg, többek között a sajátomat is. Javaslom, hogy ti is ugyanezt tegyétek. Készítsetek számvetést az életetekről, és keressétek kifejezetten az áldásokat benne, nagyokat és kicsiket egyaránt. Saját éveim megvizsgálása folyamatosan megerősítette bennem azt a tudást, hogy az imáinkat hallják és megválaszolják. Ismerősen cseng a második Nefiben található igazság a Mormon könyvében. Az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Tanúságomat teszem, hogy eme öröm nagy része abból fakad, hogy felismerjük, imán keresztül kommunikálhatunk mennyei atyánkkal, aki hallja és megválaszolja azokat az imákat. Talán nem úgy és akkor fogja ezt tenni, ahogyan és amikor mi azt várjuk, de fogunk választ kapni rájuk. Méghozzá egy mennyei atyától, aki tökéletesen ismer és szeret bennünket, és aki vágyik a boldogságunkra. Vajon nem ígérte-e meg nekünk, legyél alázatos, és az Úr a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és választ ad néked az imáidra? A következő néhány percben, ami megadatott nekem, szeretnék megosztani párat azon élmények közül, melyek során az imák figyelő fülekre és válaszra találtak, és amelyek visszatekintve azt látom, áldásokat hoztak az életembe és mások életébe is. A naplóm, melyet ezen évek során naponta vezettem, olyan konkrétumokkal szolgál, melyeket nagy valószínűséggel nem tudnék másképp felidézni. 1965 elején megbíztak, hogy a délcsendes óceáni területen, szövegkonferenciákon és egyéb gyűléseken vegyek részt. Először látogattam el a világnak arra a részére, és soha nem fogom elfelejteni az ott töltött időt. A lelki természetű élmények nagy része megbízatáson végzése során adódott, amikor vezetőkkel, egyháztagokkal és misszionáriusokkal találkoztam. A február 20-21-i hétvégén az ausztráliai Brisbane-ben voltunk, hogy megtartsunk a Brisbane szöveg szokásos konferenciai ülését. A szombati gyűlések alatt bemutattak egy szomszédos terület kerületi elnökének. Amikor kezet fogtunk, erős sugalmazást éreztem arra, hogy beszélnem kell vele, és tanácsot kell adnom neki. Így hát megkértem, hogy kísérjen el másnap a vasárnap délelőtti ülésre is, hogy ezt meg tudjuk ejteni. A vasárnapi ülés után lehetőségünk adódott rá, hogy beszélgessünk. Szóba került a kerületi elnökként végzett számos feladata. A beszélgetés során úgy éreztem, konkrét javaslatokat kell adnom neki a misszionáriusi munkára és arra vonatkozóan, hogy ő és az egyháztagok hogyan segíthetnek a teljes idejű misszionáriusoknak a területükön végzett munkában. Később megtudtam, hogy ez a férfi korábban útmutatásért imádkozott ez ügyben. Számára a beszélgetésünk különleges tanúbizonyság volt arról, hogy imáit hallották és megválaszolták. Ez a gyűlés látszólag jelentéktelen volt, de meggyőződésem, hogy a lélek irányította, és változást hozott annak a kerületi elnöknek az életébe és szolgálatába, az egyház tagjai életébe, valamint az ott szolgáló misszionáriusok munkájának sikerességébe. Fivéreim és nővéreim, az Úr céljai gyakran akkor valósulnak meg, amikor követjük a lélek útmutatásait. Hiszem, hogy minél gyakrabban cselekszünk a kapott sugalmazások és benyomások szerint, az Úr annál több küldetést bíz ránk. Ahogy már a korábbi üzeneteimben is említettem, megtanultam, hogy soha ne halogassam a cselekvést, ha sugalmazás érkezik. Sok évvel ezelőtt éppen a Salt Lake City régi Deseret sportcsarnokban úsztam néhány host, amikor az az érzésem támadt, hogy látogassam meg egy jó barátomat az egyetemi kórházban, aki nemrég deréktől lefelé lebénult egy rossz indulatú daganat és az azt követő műtét miatt. Azonnal kimásztam a medencéből, felöltöztem, és már úton is voltam, hogy meglátogassam ezt a jó embert. Amikor a kórteremhez értem, üresen találtam. Kérdésemre elmondták, hogy barátomat valószínűleg a kórház fizioterápiás részlegének medencéjénél fogom megtalálni. Ez így is volt. Kerekesszékével elgurította magát az uszodáig, ahol teljesen egyedül volt. A medence távoli szélén ült, ott, ahol a legmélyebb a víz. Oda kiáltottam neki, mire ő elindult felém a kerekesszékével, hogy üdvözöljön. Kellemes beszélgetésünk után visszakísértem a kórtermébe, ahol adtam neki egy áldást. Később megtudtam a barátomtól, hogy aznap szörnyen elkeseredett volt, és az öngyilkosságot fontolgatta. Megnyugvásért imádkozott, de kezdte úgy érezni, hogy imái nem találnak válaszra. Azzal a szándékkal ment a medencéhez, hogy véget vett szenvedésének. Belegördíti kerekes székét a mély vízbe. A döntő pillanatban értem oda. Annak köszönhetően, hogy reagáltam arra a sugalmazásra, melyről tudom, hogy fentről érkezett. A barátom még sok évig élt, méghozzá boldog és hálával teli életet. Mély hálás vagyok, hogy eszköz lehettem az Úr kezében azon a kritikus napon a medencénél. Egy másik alkalommal, Monson nőtestvér és én néhány baráti látogatás után éppen hazafelé tartottunk, amikor úgy éreztem, be kell mennünk a városba, amely jó pár kilométerre volt, hogy meglátogassunk egy idős özvegyet, aki egykor az egyházközségünkben élt. Zella Thomasnek hívták, akkoriban egy idősek otthonában lakott. Aznap kora délután, mikor rátaláltunk, oly törékenynek tűnt, ám békésen pihent az ágyában. Zella már régóta elvesztette a látását, de azonnal felismerte a hangunkat. Megkérdezte, adnék-e neki egy áldást? Majd hozzátette, hogy ő készen áll meghalni, ha az Úr azt akarja, hogy hazatérjen hozzá. Édes, békés érzés töltötte be a szobát, és mindannyian tudtuk, hogy Zella halandóságban töltött ideje rövid lesz. Megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy buzgón imádkozott azért, hogy eljöjjek meglátogatni, és áldást adjak neki. Elmondtam, hogy mennyei atyánktól érkezett határozott sugalmazás által vezérelve jöttünk. Megcsokoltam a homlokát, tudván, hogy talán most látom őt utoljára a halandóságban. És így is történt, mivel másnap elhunyt. Áldást jelentett számomra, és a drága Zella számára is, hogy némi vigaszt és békét nyújthattam neki. A lehetőség, hogy áldást jelentsünk valaki életében, gyakran váratlanul érkezik. 1983-84 telének egy rendkívül hideg szombat éjszakáján, Monson nőtestvér és én jó pár kilométert utaztunk autóval a Midway völgybe, Utahban, ahol van egy házunk. Aznap éjjel mínusz 31 Celsius fokot mutatott a hőmérő higanyszála, és meg akartunk győződni róla, hogy minden rendben van a házunk körül. Miután minden rendben találtunk, visszaindultunk Salt Lake Citybe. Alig tettük meg az autópályáig vezető néhány kilométert, amikor a kocsink lerobbant. Lemerült az akkumulátor, teljesen elakadtunk. Nem hiszem, hogy valaha is fáztam annyira, mint azon az estén. Vonakodva bár, de elindultunk gyalog a legközelebbi város felé, miközben több autó is elszáguldott mellettünk. Végül egy fiatalember megállt és felajánlotta a segítségét. Kiderült, hogy a gázolaj beledermett a tankba a hideg miatt, lehetetlenné téve az autó működését. Ez a kedves fiatalember visszavitt minket a Midway házunkba. Szerettem volna megtéríteni szolgálatát, de ő nagylelkűen visszautasította. Elmondta, hogy cserkész, és szeretett volna valami jót tenni. Bemutatkoztam neki, mire ő háláját fejezte ki azért a kiváltságért, hogy a segítségünkre lehetett. Mivel misszionárius korúnak tűnt, megkérdeztem, hogy tervezi-e, hogy missziót fog szolgálni. Beismerte, hogy nem biztos benne, mit akar tenni. A következő hétfő reggel írtam egy levelet ennek a fiatal embernek, és megköszöntem a kedvességét. A levélben arra biztattam, hogy szolgáljon teljes idejű missziót. Mellékeltem egy példányt az egyik könyvemből, amelyben aláhúztam a misszionáriusi szolgálatról szóló fejezeteket. Körülbelül egy héttel később telefonhívást kaptam a fiatalember édesanyjától, aki elmondta, hogy a fiálok kiváló ember. De bizonyos hatások következtében régi vágya, hogy missziót szolgáljon, elhalványodott. Beszámolt róla, hogy ő és a férje böjtöltek, és imádkoztak, hogy megváltozzon a fiúk szíve. Felírták a nevét a Provo templom ima listájára. Remélték, hogy valahogyan, valamilyen módon a szíve majd meglágyul, és visszatér azon vágya, hogy misszióba menjen, és hithűen szolgálja az Urat. Az édesanyja szerette volna, ha tudom, hogy ő úgy tekint annak a hideg éjszakának az eseményeire, mint a fiáért mondott imáira érkező válaszokra. Én teljes mértékben egyetértettem vele. Pár hónappal később, és a fiatalemberrel folytatott további beszélgetések után Monson nőtestvér és én hatalmas örömmel vettünk részt a misszionáriusi búcsúztatóján, mielőtt elindult volna a brit-kolumbai Vancouver misszióba. Olyan véletlen volt, hogy azon a hideg decemberi estén útjaink keresztezték egymást. Egy pillanatig sem hiszem. Inkább azt hiszem, hogy találkozásunk egy édesanya és egy édesapa szívből jövő imáira volt válasz, melyeket szeretett fiúkért mondtak. Megismétlen fivéreim és nővéreim, hogy mennyei atyánk ismeri a szükségleteinket, és segíteni fog nekünk, ha támogatását kérjük. Hiszem, hogy egyetlen aggodalmunk sem túl apró vagy jelentéktelen. Az Úr életünk részleteivel is törődik. Végezetül egy nemrég történt eseményt szeretnék elmesélni, amely százakra volt hatással. A Kansas City templom kulturális ünnepségén történt, csupán 5 hónappal ezelőtt. Életünk oly sok eseményéhez hasonlóan, ez is pont olyan élménynek tűnt, ahol minden tökéletesen megoldódott magától. Amikor azonban megismertem a templom felszentelése előtti estén tartott kulturális ünnepség körülményeit, rájöttem, hogy az aznap esti előadás nem volt szokványos. Sőt, nagyon is rendkívüli volt. A templom felszentelésekkel járó kulturális eseményekhez híven a Missouri Kansas City templom kerület fiataljai külön csoportokban gyakorolták az előadást a saját területükön. Az volt a terv, hogy az előadás szombatjának reggelén mindannyian összegyűlnek a kibérelt városcsarnokban, hogy megtanulják, mikor és hol lépjenek színpadra, hova álljanak, mennyi hely legyen közöttük és a mellettük álló között, hogyan vonuljanak le a színpadról, stb. Sok részletet kellett a nap során megjegyezniük, miközben a műsorrendezői összerakták a különböző jeleneteket, hogy a végső előadás zökkenőmentes és professzionális legyen. Csupán egyetlen probléma adódott aznap. Az egész műsor előre felvett filmjelenetekre épült, melyeket egy Jumbotron nevű hatalmas kivetítőn mutattak volna be. E felvett jelenetek létfontosságú részét képezték az előadásnak. Nem csupán ez fogta össze az egészet, hanem az egyes jelenetek mutatták be a soron következő produkciót is. A videószegmensek jelentették az egész műsor vázát. A Jumbotron azonban nem működött. A technikusok eszeveszetten próbálták megoldani a problémát, miközben a fiatalok csak vártak, és értékes időt veszítettek a próbából. A helyzet már-már megoldhatatlannak tűnt. Az ünnepség forgatókönyv írója és rendezője Susan Cooper később így magyarázta. Miközben az átévről átértünk a B-re, majd az E-re jutottunk, tudtuk, hogy nem fog sikerülni. Ránéztünk a beosztásra, és tudtuk, hogy nem leszünk képesek tartani az időt. De azt is tudtuk, hogy az alattunk lévő szinten ott van az egyik legnagyobb erő, ami létezik. 3000 fiatal. Le kellett mennünk hozzájuk, hogy elmondjuk, mi történik, és a hitüket kellett kérnünk. Mindössze 1 órával azelőtt, hogy a közönség elkezdte volna megtölteni a nézőteret, a 3000 fiatal letérdelt a földre, és együtt imádkozott. Azért imádkoztak, hogy a Jumbotronon dolgozó emberek sugalmazást kapjanak, és tudják, hogyan javítsák meg. Arra kérték mennyei atyánkat, hogy pótolja ki azon hiányosságaikat, melyeket az időrövidsége miatt szereztek. Egyikőjük később ezt írta: olyan ima volt ez, amit a fiatalok soha nem fognak elfelejteni. Nem azért, mert kemény volt a padló, hanem azért, mert a lélek a csontjukig hatolt. Nem sokkal ezután az egyik technikus tájékoztatta őket, hogy megtalálták és kijavították a hibát. Ő a szerencsének tulajdonította a sikert. De a fiatalok tudták, hogy ez másnak köszönhető. Amikor aznap este beléptünk a csarnokba, fogalmunk sem volt a korábbi bonyodalmakról. Csupán később jutott tudomásunkra. A műsor azonban, amelynek tanúi lehettünk, gyönyörű, gördülékeny előadás volt, az egyik legjobb, amit valaha láttam. A fiatalok csodás, erőteljes lelket sugároztak, melyet minden jelenlévő érezhetett. Úgy tűnt, pontosan tudják, mikor lépjenek be, hová álljanak, és hogyan igazodjanak a körülöttük lévő előadókhoz. Amikor megtudtam, hogy a próbájukat rövidre kellett szabniuk, és sok műsorszámot nem is tudott összegyakorolni az egész csoport, akkor nagyon meglepődtem. Senki meg nem mondta volna. Az Úr valóban kárpótolta őket a hiányosságokért. Mindig elámulok azon, hogy az Úr hogyan képes megmozgatni és irányítani királysága minden egyes részét, és közben időt találni arra, hogy sugalmazást adjon egyetlen személy, vagy egyetlen kulturális ünnepség, vagy egyetlen jumbotron érdekében. A tény, hogy ő erre képes és meg is teszi, bizonyság számomra. Fivéreim és nővéreim, az Úr ott van mindannyiunk életében. Szeret minket, meg akar áldani minket. Azt akarja, hogy kérjünk segítséget, miközben vezet és irányít minket, és miközben meghallgatja és megválaszolja az imáinkat. Rátalálunk arra a boldogságra itt és most, melyet szeretne, hogy megtapasztaljunk. Vegyük észre áldásait az életünkben. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus nevében, a szabadítónk nevében. Amen.
It's one. Holy Father, in gratitude we
Szent mennyei atyánk, hálásan hajtunk fejet, hogy megköszönjük neked ezeket a sugalmazott élményeket, amelyben részünk lehetett ma reggel. Hálásak vagyunk, hogy kinyilvánítod nekünk az akaratodat a kiválasztott prófétádon és apostolaidon keresztül. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ők hátrahagyták a hálójukat, és arra szentelik az életüket, hogy táplálják a juhaidat. Nagyon hálásak vagyunk fiadért, a visszaállított evangéliumért, és szeretnénk az a vágyunk, hogy lelkünk minden erejével szolgáljunk téged. Áldj meg bennünket, hogy alázatosak legyünk, hogy kövessük a tanácsokat, amelyeket kaptunk ma. Kövessük az vezetőink példaképét, és áld meg azokat, akiknek szüksége van a segítségre, bennünket pedig azért, hogy észrevegyük őket, és kinyújtsuk karjunkat feléjük. Enyhítsd azoknak a terhét, akik szenvednek. És ezekért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.